Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nukleáris megállapodás jött létre Magyarország és Japán között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, miután tárgyalásokat folytatott a japán gazdasági, infrastruktúrális és külügyminiszterrel. A két ország ennek alapján együttműködik egyebek mellett a kis teljesítményű és helyigényű atomreaktorok technológiai fejlesztésében is, mondta Szijjártó Péter. A magyar kormány elutasít mindenféle politikai nyomásgyakorlást azt illetően, hogy milyen forrásokból vásároljon energiát, és mindig is a nemzeti érdek szempontjából legjobb megoldásokat választja, jelentette ki a tárcavezető a japán fővárosban, a Globális Energiabiztonsági Fórumon. Rámutatott, különösen nehéz helyzetben vannak a Magyarországhoz hasonlóan tengerparttal, illetve számottevő kőolaj és földgázmezőkkel nem rendelkező államok. Magyarország bízik abban, hogy a józanész egyszer felülkerekedhet a dogmatizmuson a külpolitikában, és hogy a békevágy egyszer felülkerekedhet a háborús pszichózison Európában, közölte Szijjártó Péter Tokióban. Felidézte, hogy az ukrajnai orosz invázió megindítását követően Magyarország felkínálkozott helyszínként a béketárgyalásokhoz, és ez az ajánlat továbbra is él. A baloldali politikusok a választások közelettével legszélesebben letagadnák, hogy háborúpártiak, csak hogy mindenki tudja, hogy egytől egyig Soros zsebében vannak, jelentette ki a kormányfő fővárosi kampánykör útja keretében. Orbán Viktor a 16. kerületbe látogatott, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Fidesz elnöke a városházán megbeszélést folytatott a kerület polgármesterével Kovács Péterrel, majd választópolgárokkal találkozott. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 50 bázisponttal 7,25%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben módosította. Virág Barnabás, az MNB alelnöke azt mondta, a jegybank júniusban folytathatja a kamatcsökkentési pályát, és az alapkamat a 6,75%-7%-os sávba kerülhet, azonban a jelenlegi adatok alapján az év második felében nagyon visszafogott tere lesz a további kamatvágásnak. Gána második legnagyobb városában, Kumasiban egy magyar cég építette meg a sikeresen működő szennyvíztisztítót, azóta magyar szakemberek két további városban is adtak át hasonló víztisztítót, hívta fel a figyelmet Áder János Balin a 10. Vízvilágfórumon. A volt köztársasági elnök szerint van technológia, most már csak a pénz kellene előteremteni arra, hogy a következő negyed évszázadban Afrika legnagyobb részén a szennyvízkezelés problémája megoldódjon. Áder János, Súlyog Tamás hivatalban lévő államfő és Han Seung-su az ENSZ főtitkár külön megbízottjának felkérésére vesz részt az indonéziai tanácskozáson. Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta, hogy az ukrajnai háború megindítására válaszul az európai bankokban zárolt orosz pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna katonai támogatására és újjáépítésére lehessen felhasználni. A jogszabályok szerint az érintett uniós bankok az 1 millió eurót meghaladó orosz vagyon idén február 15-e óta felhalmozódott nettó nyereségéből nyújtanak hozzájárulást azok 90%-ának erejéig. Az Európai Unió tanácsa a mesterséges intelligenciáról fogadott el rendeletet. Tájékoztatásuk szerint ez az EU egységes piacán mind a magán, mind a közszereplők körében előkívánja mozdítani a biztonságos és megbízható rendszerek fejlesztését és elterjedését az alapvető állampolgári jogok tiszteletben tartásának szavatolása mellett. A Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze meg akarja tagadni Izrael jogát az önvédelemhez, írta Joav Galant izraeli védelmi miniszter az ex-közösségi portálon, miután Karim Khan főügyész elfogató parancs kiadását kérte ellene és Benjamin Netanyahu miniszterelnök ellen is. Galant szerint, idézem, aljas és undorító az a párhuzam, amelyet a bíróság Izrael és a Hamász között teremtett az elfogató parancsok kiadása során. A szerbiai postatakarékpénztár 6 kirendeltségén tartott razziát a koszovói rendőrség és a pénzügyőrség, majd be is záratta az intézményeket, mert szerb dinár talált a széfekben. A lépés felháborodást okozott Belgrádban, és az Európai Unió, valamint az Egyesült Államok bírálatát is kiváltotta. A Koszovói Nemzeti Bank január elején jelentette be, hogy februártól Koszovó egész területén kizárólag euróval lehet fizetni, minden más pénz nem csak a külföldi tranzakciók megvalósítására használható, ami felháborodást keltett a szerbek körében. Az Egri csillagok első filmváltozatának több filmdarabkája került elő, az egykori főszereplő hagyatékából, aki Viccuskát alakította az 1923-ban forgatott produkcióban. Az Egri csillagokban Cecei Évát alakító színésznő Jankowski Mara őrizte meg a mintegy 120 villanásnyi jelenetet, amelyet sikerült életre kelteni a Nemzeti Filmintézet filmarchívumában. Végül az időjárásról. A folytatásban is lesz több-kevesebb napsütés, de egyre több gomoly és fátyolfelhő növeli majd az újabb záporok, zivatarok kialakulásának esélyét. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Többszörös ünnepre gyűltek össze kicsik és nagyok a hevesi keresztelő Szent János születésének tiszteletére szentelt templomban május 17-én. Az ünnep apropóját az adta, hogy megújult a templom tetőzete, valamint 10 éve került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola. A Szent Misét dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. A főpásztor prédikációjából hallanak most részletet.
Az imádság révén, az Istennel való közelség révén egyre inkább ráérezhetünk arra, hogy Jézus mennyire életünk legmélyebb problémájára adta meg és hozta meg a választ. Ő a mi mesterünk, ő az, aki elvezet bennünket az örök hazába, ahol az Úr helyet készített nekünk. A mai evangéliumban Jézus megszólította Péter apostolt, és megkérdezte tőle, hogy jobban szeretsz-e engem, mint ezek. És háromszor megismétlődött ez a jelenet. Péter mind a három alkalommal azt mondta, igen, tudod, hogy szeretlek téged. És Jézus háromszor mondta neki, legeltesd juhaimat. Jézus bennünket is megkérdez. Néven szólít mindenkit. Luca, Dorottya, Péter, mindenki helyettesítse be a saját nevét. Jobban szeretsz, mint ezek. Jobban szeretsz, mint az osztálytársaid. Fontosabb vagyok neked. Ha igen, akkor rád bízom a többieket. Imádkozz értük. Hozz áldozatot értük. Engesztelj értük. Imádsággal, jó cselekedetekkel, bőjtel. Hiszen összetartozunk. Egy testet alkotunk. A Szentlélek ugyanis, akit Jézus elküldött, elvezetett bennünket arra a tudatra, hogy mi Krisztus élő teste vagyunk. Külön-külön a feltámadt Krisztus tagjai. Részei vagyunk keresztségünk által, az egyházon keresztül Krisztus titokzatos testének. És ebben a testben vannak élő tagok, és vannak olyan tagok, akik gyengélkednek, akik nincsenek tudatában annak, hogy hová is tartoznak. Legeltesd juhaimat. Kik az ő juhai? Egy alkalommal azt mondta, más juhaim is vannak, akik nem ebből az akolból valók. Mi olykor úgy gondolunk önmagunkra, hogy mi Jézushoz tartozunk, mások azonban távol vannak tőle, ők nem tartoznak hozzá, ők megtagadják Krisztust. Lehet, hogy megtagadják őt, Krisztus azonban nem tagad meg senkit. Ő mindenkit magáénak ismer, az ő üdvössége, az ő szeretete mindenkire, minden emberre kivétel nélkül kiterjed. Azokra is, akiket mi szeretünk, és azokra is, akiktől félünk, vagy akik bennünket nem szeretnek, vagy akik valami miatt nem szimpatikusak nekünk. Isten ugyanis nem személyválogató. Mi emberek képesek vagyunk a barátainkat külsőségek alapján megválasztani. Ő azonban nem így van ezzel. Szent Pál apostol, akiről a mai első olvasmányban hallottunk, amiatt került börtönbe, mert azt állította egy bizonyos Jézus nevű halott emberről, hogy él. Mi is azt állítjuk erről a bizonyos Jézus nevű halott emberről, akit megöltek, keresztre feszítettek, azt állítjuk, hogy él. Mi őhozzá tartozunk. Mi az ő testének vagyunk a tagjai. Bennünk él tovább Krisztus, itt a földön, és ott van a mennyben, a mennyei atyánál is. Csodálatos ez a mi hivatásunk, hogy az ő tagjai lehetünk. Nem számít a bőrszín, nem számít a nyelv, nem számít a kultúra. Ezek a határok Krisztus követői között Nem lehetnek olyan határok, amelyek elválasztanak bennünket. Elsősorban a belévetett hitünk az, amely összekapcsol bennünket. Ebben az iskolában, amely egy nyitott iskola, nem zárt, nem kirekesztő, evangéliumi lélek szerint él, nyitott és befogadó mindenki irányába, aki ide kopogtat. És ez egy nagyon dicséretes vállalkozása a mi iskolánknak. És nagyon köszönöm igazgatóasszonynak, nagyon köszönöm a pedagógusoknak, a szülőknek, hogy ezt a nyitottságot őrzik, hittel, tudatosan, szeretettel felvállalják. Akkor is, amikor ez nem mindig egyszerű. Akkor is, amikor ez áldozatot jelent. De tudjuk azt, hogy Krisztusban azok a különbségek, amelyek az emberek számára nyilvánvalóak, számunkra ezek a határok ledőltek. Ezért olyan jó ebbe az iskolába járni, ahol megtanuljátok, kedves diákok, szeretni egymást, függetlenül a különbségektől, amelyek jelen vannak az életünkben. Így tudunk egy olyan jövőt, egy olyan társadalmat építeni, ahol nem az ellenségeskedés, nem az elkülönülés, nem a vádaskodás, a másokra ujjal mutogatása jellemző, hanem a tudatos segítség, a felzárkóztatás, a szeretetnek a légköre. Ez az evangéliumi iskolának a jellemzője.
A program a Szent Misét követően a művelődési központban folytatódott, melyen a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyházi fenntartásba kerülésének 10., a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola művészeti nevelésének 20. évfordulóját ünnepelték. Bódor Istvánnét, a Szent Gellért Iskola igazgatóját hallják.
Szívünk hálából teli, hogy térségünk egyházi és állami vezetői elfogadták meghívásunkat, mert ez az alkalom még az eddigiektől is különlegesebb. Egy olyan nap, ami a valódi odafigyelés, a szeretet, a tisztelet, a hála öröm ünnepe, egy nap, ahol találkozhatunk egymással, ahol feltöltődhetünk, mert a gyermekek tiszta tekintete, néha kissé bátortalan, de annál inkább őszinte mosolya, feletteti velünk a hétköznapok gondjait, mosolycsal szemeinkben. Örömünnep, mert egy olyan állomáshoz érkezett a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda nagy családja, ahol a legfiatalabb tagja, a bocsonádi tagovodánk ebben a nevelési évben 5. évfordulóját ünnepli. A középső gyermekeink, a bocsonádi Péhi és Tarnaszent Miklós iskolák 7 éve tagjai közösségünknek, míg a legidősebb a Hevesi iskola, aki 10 évvel ezelőtt, 2013. szeptember 1-én kezdte meg az egyházi nevelést. Mi katolikus iskola lévén olyan elveket követünk, mint egyenlőség, szeretet, elfogadás, segítségnyújtás, mindenkiben keresni a jót, és mindezt tesszük a gyermekek érdekében. És hogy miért is ünneplünk közösen a 20. évfordulóját ünneplő művészeti iskolával? Mert egy olyan partnert találtunk a Harmónia Művészeti Iskola révén, aki azt a tevékenységünket támogatja, segítséget nyújt a mi gyermekeink nevelésében is. Sok pedagógusunk is tanít a művészeti iskolában, ami még szorosabbá fűzi kapcsolatunkat. A közös rendezvények, iskolai ünnepségek, rajzpályázatok, fellépések mind a közös munkánk eredménye. Olyan közös értékeket vallunk, és egyben keresünk is, ami nem a mai kor kissé felszínes értékeit követi, hanem néphagyományt, keresztény kultúrát közvetítünk kitartóan gyermekeink számára. Céljaink is közösek, tehetséggondozás, felzárkóztatás, személyiségfejlesztés. Nem irigykedünk egymásra, hanem támogatjuk, kiegészítjük egymás tevékenységét. Mindezek megvalósulásában olyan pedagógusok, vezetők dolgoznak, akik rugalmasak, akik a problémák esetén nem kétségbe esnek, hanem a megoldáson gondolkodnak. Hisznek a gyermekek sokoldalú fejlesztésének fontosságában. Visszautalva a bevezetőben idézett népdalra, Mária édesanyánknak a mai napra olyan koszorút készítettünk, és ajánlunk fel szeretettel, melynek virágai gyermekeink művészi előadásai. Amint Pál levele a rómaiakhoz írásban olvassuk, örüljetek az örülőkkel. Kívánom, hogy a mi ünnepünk legyen önöknek is ünnep, és lejjék örömüket gyermekeinkben.
Dr. Ódor Klára, a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója mesélt az iskola történetéről.
Ha most drámafoglalkozáson lennénk, akkor azt kérném, hogy mindenki hunja be a szemét, és hallgassa a mesémet. Ugyanis egy mesével kezdek. Élt egyszer egy magas fa, valahol az Alföld déli szegletében. Eltűnődött, miért ne lehetne mindenkinek enyhet adó erdőben része? Miért ne lehetne ez az erdő körülötte? Egy olyan erdőt álmodott, amelyet vidám gyerekzsivaj töltött meg, ahol szépülhet a lelkük, fejlődhet a jellemük, és ahol észrevétlen varázslatban lenne részük hétről hétre. A gondolatot tetkövette, az égigérő fa megrázta magát, és nem csak egy erdő, hanem több is született az elvetett magvakból, s valóban csillogószemű gyerekek jöttek-mentek, játszottak, táncoltak, szőttek, festettek, kipróbálták magukat tárja színpadán. A magas fa pedig örömmel tekintett körbe, még akkor is, amikor elfogyott belőle az erő, hiszen megteremtette a harmóniát. A színkép alapítványt Ódor József hozta létre, aki szerintem most is boldogan mosolyog, ha itt körülnéz. Egyébként is szeretett, nagyon szeretett Heves megyében lenni, szerette az itteni kollégákat, és minden erejével azon volt, hogy olyan művészeti iskolánk legyen, ahová szeretnek járni a gyerekek, és ahol szeretnek dolgozni a pedagógusok. Az évek hosszú során a munkakapcsolat mellett eltéphetetlen baráti kötelékek is lövődtek közöttünk, és bár innen hazamegyünk, de itthon vagyunk itt is. A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola, amelyet 2004-től tart fönn a színkép alapítvány, működését ugyan Somogy megyében kezdte, de 10 év után a kiskorai iskola akkori igazgatója Kovács Márton hívására székhelyet váltott, és kiskörére, ezzel együtt Heves megyében ma már Heves vármegyébe került működésének súlypontja. Jelenleg 3 művészeti ágban oktatunk, Zala, Jász-Nagykunszolnok és Heves vármegyében, legnépszerűbb idén a néptánc tagozatunk. A kezdetektől fogva kiváló kapcsolatban állunk a helyi iskolákkal, igazgatókkal, önkormányzatokkal, polgármesterekkel, tankerületekkel, egyházi fenntartókkal is. Kezdeményezéseinkhez partnerekre leltünk bennük, ahogyan ők is számíthattak és számíthatnak ránk. Ugyan az emberek időnként adott pozícióban változnak, de még ma is emlékszünk azokra, akikkel együtt kezdtünk dolgozni. S ha már az emlékeknél tartunk, amikor először megjelentünk a helyi iskolákban, és megkérdeztük, dolgoznának-e velünk, óriási bizalmat szavaztak nekünk azzal, hogy igent mondtak. Részben idegenként érkeztünk ide, ugyan családi kötődéseim miatt számomra ismerős volt Kisköre, Heves, Pés, a környék, Abátszaló pláne, de ez önmagában kevés lett volna. Meg kellett bíznunk egymásban. Mi vállaltuk, hogy elvégzünk egy feladatot, de a segítő és együttműködő partnerek nélkül ez nehezen ment volna. Ma pedig a mindig változó gazdasági és társadalmi környezetben az egyre nehezedő működési feltételek mellett egyáltalán nem sikerülhetne egymás kölcsönös támogatása nélkül a munkánk. Ezt köszönöm minden jelenlevőnek. A mai este kiváló példája annak, hogyan lehet megkoronázni a dolgos hétköznapokat, és közösen együtt ünnepelni az ekkoron önkormányzati fenntartású, 10 éve viszont az EKIF fenntartásában működő Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodával, valamint egy civil közhasznú alapítvány, 20 éve a Színkép Alapítvány által fenntartott Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola örömünnepén, pünkösd előtt. Kívánok minden kedves vendégünknek kellemes kikapcsolódást az est hátra lévő részére. Lejjék örömüket gyermekeink munkájában.
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy az egyházi iskola fontos feladata, hogy stabil erkölcsi alapokat adjon a felnövekvő nemzedéknek.
Mikor bejöttem a terembe, első gondolatom az volt, hogy érezni lehetett azt az összefogást, azt az együttlétet, amikor együtt dobban mindenki szíve, amikor a lelkünk, a gondolatai egy irányba szállnak, és ez az erő, ez ad nekünk összetartást, ez ad nekünk hitet, hogy a jövő az nagyon szép és jó irányba megyünk. Nem tudom, emlékeznek-e rá, amikor 10 évvel ezelőtt az iskola, az intézmény életébe fenntartó váltást kellett eldönteni. Ebben részt vettek a kedves pedagógus kollégák, részt vettek a szülők, hiszen valljuk be, mindannyian azért aggódunk, hogy a gyermekeinket megfelelő körülmények között tudjuk, úgy vigyázzanak rájuk, úgy tanítsák, úgy képezzék őket, hogy a legjobbja jön ki, és hosszú távon, amikor felnőttek lesznek, erős támaszai legyenek nemzetünknek, erős támaszai legyenek az országnak. És az izgalom sokáig még megmaradt, de amikor láttuk, hogy a 10 év alatt az iskola folyamatosan erősödik, fejlesztések történnek, stabil az iskola, jó szinten, magas színvonalon történik az oktatás, ez megerősített bennünket abban, hogy kedves szülők, jól döntöttek, jól döntöttünk, amikor az iskola ezt az új irányt vette. És ma itt vagyunk, 10 év után van egy tökéletes intézményrendszer, ami a térség gyerekeit befogadva olyan felnőtteket alapfokon képez, ami mindenképpen a jövő társadalmát kell, hogy erősítse. És hát mit hoz a jövő? Mindent megteszünk azért, hogy ez a gondolkodásmód megmaradjon. Mert valljuk be, a világban van egy kis probléma. Nem mindig mindenki tudja, hogy hogyan kell gondolkodni józanul, hogy hogyan kell ésszel, értelemmel a világra felkészülni. Az, hogy egy gyermeket, amikor elkezdek nevelni, 30 éves korára majd kiderül, hogy mit adtam neki, nekünk ehhez ad nagy erőt, maga az egyház, az egyházi fenntartás, maga az iskola és az intézményrendszer. Jó eredmények, szép eredmények jönnek, és ez minket igazol. A gyermekeink szeretnek ide járni, és ez minket igazol. Adja a jó Isten, hogy ez az erő sokáig meglegyen, és ezzel a kitartással, az intézmény ilyen erős fenntartásával elérjünk egyszer oda, hogy újból a szeretet, a hit, egymás tisztelete, a másik megbecsülése, a köszönés, a tudás, ez alapvető emberi tulajdonság lesz, ehhez van szükség, ezért van szükség az egyházi iskolákra. Én gratulálok az iskolának, gratulálok az Újtelepi iskolának, gratulálok a Harmónia intézmények, köszönjük szépen a jó és magas színvonalú együttműködést, és azt kívánom, hogy még sokáig így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek önökkel együtt, és együtt örülhetek ennek a szép napnak. Isten éltesse az iskolákat, Isten éltesse a születésnapokat, és Isten éltesse mindenkit, aki hisz és bízik ebbe az intézményrendszerbe.
A köszöntők sorát dr. Ternyák Csaba érsek zárta, aki kiemelte, hogy az egyház nem önmagáért van, hanem hogy Jézus Krisztushoz vezessen el minél több embert.
Nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Öröm számomra az, hogy ilyen zsúfolásig megtelt ez a terem, mindenki örömteli lélekkel van itt, és Isten iránti hálaadással. Mert amikor egyházi fenntartásról beszélünk, akkor talán túlságosan is hangsúlyozzuk az egyháznak a szerepét. Az egyház azonban nem önmagáért van. Nem azért van, hogy a saját fényét mutassa, hanem azért, hogy rámutasson arra, akinek a szolgálatában áll. Isten szolgáljuk, Isten pedig az ember érdekében adta az egyházat, a közösséget, azért, hogy közösen tudjunk haladni azon az úton, amelyet ő kijelölt számunkra, hiszen meghívott bennünket az ő országába, meghívott bennünket arra, hogy az ő gyermekei legyünk. Ez a legnagyobb méltósága az embernek, hogy Isten gyermeke lehet. Hogyha egyszer sikerülne igazán tudatosítanunk azt, hogy milyen nagy méltóságunk van, hogy az Isten a gyermekeivé fogadott bennünket, és azáltal, hogy gyermekeivé fogadott, azáltal örökösei is lettünk. Örökösei Istennek, társörökösei Krisztusnak. Ez a szó, hogy örökség, ez sok embernek a fantáziáját megmozgatja. Mi mindannyian örökösök vagyunk. Ennek a földnek, ennek a világnak, a teremtett világnak az örökösei. Isten mindent nekünk adott, mindent értünk teremtett. Mi vagyunk a teremtett világ koronái. És ez a hivatásunk, ez egy nagyszerű hivatás. Nem szabad, hogy önzővé tegyen bennünket. Nem szabad, hogy csak önmagunkra gondoljunk, hanem őriznünk kell a nyitottságot egymás iránt, hogy befogadók legyünk, hogy senkit ne szorítsunk ki az életnek a lehetőségei közül, hogy mindenki felé bizalommal forduljunk, hogy ne legyen olyan ember, aki úgy érezze, hogy őt kizárták ebből a közösségből. Legyünk befogadóak, mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Kérem, ezt a gondolatot vigyük haza magunkkal, ha semmi más mai napon. Isten gyermekei vagyunk, és ez egy nagy boldogság mindannyiunk számára. Azt kívánom az iskolán diákjainak, pedagógusainak, szülőknek, minden jelenlévőnek, hogy ez az öröm töltse el a szívünket.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Hevesre látogattunk, ahol a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyházi fenntartásba kerülésének 10. évfordulóját ünnepelték. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 32. részét olvassa fel nektek Útvölgyi Erzsébet.
10. fejezet. Cica-mica délutános. Miután Kuvik Kelemen egy fél éven át küldözgette színes tudósításait az egyiptomi kuvikok életéről, hazarepült a Futrinka utcába. Déltájban érkezett meg, és bár a szeptemberi nap éppen jó melegen sütött, az egyiptomi hőség után ő kissé csípősnek érezte a levegőt. Majd kérek egy jó forró teát Leontintól, gondolta, midőn leereszkedett a kis egyemeletes épület elé, amelynek emeleti ablakaiban frissen festett ólomkatonák száradtak. Kissé lesimította összekuszálódott tollait, és az ajtóhoz lépett, hogy benyisson. Legnagyobb rémületére az ajtón nem a jól ismert fekete üvegtáblát találta, hanem egy szikkadt szalonna bőrkét, amelybe egerentyű Elemér neve volt belerágva. Kuvik Kelemen hátra tántorodott. Szörnyűség! Egerentyűjék kitúrták innen a szerkesztőséget. Micsoda? Csattant fel egerentyűné hangja a hajdani főszerkesztői szoba ablakából. Még hogy mi túrtuk ki őket? Ha tudni akarja, ők foglalták el az orrunk elől a megüresedett rókavárat. Mire 37 gyermekemmel felvonultam oda, már beköltöztek az egész szeméthalmazzal, amit ők kéziratoknak neveznek. Kuvik Kelemen hebegve megköszönte a felvilágosítást, és ahogy csak fáradt szárnya bírta, repült a rókavárhoz. Ott újabb kellemetlen meglepetés fogadta. Az ajtó zárva volt. Hiába csöngetett, hiába dörömbölt, az egykori rókavár, amelyen most aranybetűs fekete üvegtábla hirdette, hogy a Csőr szerkesztősége székel benne, néma maradt. Szerencsére a nyugdíjas hintaló meghallotta a nagy dörömbölést, és szokása szerint kijött az utcára. Nini! Kuvik Kelemen! A Csőrék házon kívül vannak. Nagyon élveztem tudósításaidat a nílusi vízilovakról. Igazán örülök, hajolt meg Kuvik Kelemen, de szeretném tudni, miért költöztek át a munkatársaim Sompolyogihoz, a rókához. Hát még ezt sem tudod, lepődött meg igen kellemesen a nyugdíjas hintaló. Sompolyogit letartóztatták, és Sűn Sámuel nyomban kiigényelte az üresen maradt épületet. Be is költöztek azon melegében, mire egerentyűjék családi menete idejért, még most is magam előtt látom őket, már kint volt az ajtón a szerkesztőség táblája. Az egér gyerekek kavicssal akarták behaigálni az ablakokat, de Cica-Mica rájuk nyávogott a köcsög ablakból, s erre jobbnak látták visszavonulni. Úgy kanyarogtak el, mint egy hosszú-hosszú véget nem érő farkinca. Képzelem, milyen mérgesek lehettek, mormolta Kuvik Kelemen udvariasan. Még hogy mérgesek? Csattant fel a hintaló. Hát aztán! Széles a mező, furhatnak rajta elég egérjukat, ha szűken vannak a hajdani helyiségekben. És különben is, volt egy gyönyörű házuk, miért kellett azt tönkre rágni, he? Kuvik Kelemen most már csak az iránt érdeklődött, mi lett Sompolyogival. No, az a csirkefogó zsivány végre oda került, ahová való. Az állatkertben ül egy ketrecben, ott aztán árulhatja a naftalinos zabot. A nyugdíjas hintaló olyan jót nevetett saját elmészségén, hogy Kuvik Kelemennek percekig várnia kellett, míg végre megkérdezhette, vajon nem tudja a hintaló, hova mentek a csőr munkatársai. Hova? Hát a csodafazékba, a díszebédre, amit Cica-Mica rendez szomszédai tiszteletére. Kuvik Kelemen azt hitte, nem jól hall. Amit a szomszédok rendeznek Cica-Mica tiszteletére? Kérdezte. A nyugdíjas hintaló nyihogva nevetett. Hol van már az a világ, amikor még Cica-Mica minden nap más házban ebédelt? Ma ő ad díszebédet a prémiumából, amit jó munkájáért kapott. Kuvik Kelemen leült egy szegletkőre, és levegő után kapkodott. Megviselt a hosszú repülés, mondta azután. Nagy magasságokban repültem, és úgy látszik, történt valami a fülemmel, mert sehogyan sem hallok jól. Nem a füleddel van baj, Kelemen, nyugtatta meg az öreg hintaló. Nagy változások történtek az utcában az alatt, míg te az egyiptomi állatvilág életét tanulmányoztad. Hogy más ne mondjak, emlékszel Liba Leontin mennyire nem állhatta sógornőjét, Kacsa Karolát? Kuvik Kelemen élesen emlékezett erre. Mindig panaszkodott, hogy Kacsa Karola a vizes talpával összejárja az előszobát. Na látod, most meg ki nem menne a legelőre Kacsa Karola nélkül, és tudod-e miért? Mert rájött, hogy Böbe baba mindent, az utolsó gágogásig mindent visszamondott Kacsa Karolának, amit ő fecsegett róla, és Karola mégsem sértődött meg soha. Hát ez nagyon meghatotta Liba Leontint. Böbe baba említésére Kuvik Kelemen szeme felcsillant. Jól van a kis Böbe? Jól ám, különösen most, hogy már szájharmonikája is van. Sűn Sámuel egyre mondta neki, hogy miért nem tanul barátnőjétől, Cica-Micától, aki nem költi mindenféle hiába valóságokra a pénzét, hanem apránként szépen berendezkedett. No, erre aztán Böbe a nyalókák meg a mézes kalács napszemüvegek helyett szájharmonikát vett magának. Játszani tud rajta? Dehogy tud a lelkem, csak fújja össze-vissza, reggeltől estig, Sűn Sámuel már nagyon bánja, hogy szólt neki. Aranyos kis Böbe, érzékenyült el Kuvik Kelemen. Utánuk repülök a csodafazékba. Hát csak siess, biztatta a hintaló. Pontosan kezdik az ebédet, mert Cica-Mica délutános, és kettőre már a vasmacskában kell lennie. Mi az a vasmacska? Kérdezte Kuvik Kelemen leeresztve repülésre emelt szárnyát. A vasmacska tejívó? Az is a távolléted alatt épült a parkban. Cica-Mica és Kecskéjék legnagyobbik lánya, Klárika váltják egymást a kiszolgálásnál, két műszakban. Kuvik Kelemen a levegőbe emelkedett, és nem tudta a sok ezer kilométeres út fáradalmaitól szédüle, vagy attól, amit az imént hallott. Hogy Cica-Mica dolgozik, sőt jó munkájáért prémiumot is kap, és követendő példaként állítják Böbe baba elé? Nem is tudta egyenesen szántani a levegőt, bizonytalan cikcakban haladt, s rövid körözés után leereszkedett a csodafazék ajtajánál. Az első, amit látott, egy kolbászfüzér volt az ajtó felett. Másodiknak az a gyönyörűen megterített asztal tűnt szemébe a terem közepén, amely körül ott ültek munkatársai és morzsa kutya. Cica-Mica éppen levest akart Sűn Sámuel tányérjába merni, amikor felnézett, és az ajtóban megpillantotta Kuvik Kelement. Kelemen! Nyávogta boldogan. Milyen jókor jöttél! Éppen most tálaljuk a levest! Sűn Sámuel kitárt karokkal rohant kedves riportere felé. Leontin nem tudta, nevessen vagy sírjon-e örömében. Az öreg füles bagoly versenyt húhogott a vígan csaholó morzsával, Böbe pedig kétségbe esve igyekezett megszabadulni a nyakába kötött hatalmas asztalkendőtől. Vegyétek le hamar, hamar! Kiáltotta izgatottan. Meg akarom mutatni az új ruhámat, Kelemennek! Mutasd, aranyom, mutasd! Röppent oda hozzá Kubik Kelemen. Új ruhád van! Hát ez aztán nagy szó! Cica-mica vette nekem az első keresetéből, újságolta Böbe, és büszkén körbeforgott kis kockás ruhájában. Könnyen mosható! És könnyen piszkolható, tette hozzá Liba Leontin csőrét törölgetve. Bár meg kell mondani, hogy a mi Böbénk már nem az a maszat gombóc, aki volt.
Egy pecsét sincs a ruhámon, henceget Böbe.
Liba Leontin ismét beburkolta az asztalkendővel. Azért kell rá vigyázni, szép óvatosan egyél.
Ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 32. részét olvasta fel Kútvölgyi Erzsébet. Jó éjszakát kívánunk!
Pedig nem a kislányom, 6 éves kis szöszke lány. A szomszédból jár át hozzánk. Az állatkertben mentem vele, fesztemre, mert volt egy teve. Megállt előtte emese, ott kezdődött el emese. Mi lehet e teve neve? Kérdezte meg emese, sebesse a menet vele, s ha felteszel leesek-e, mi a teve eledele, perecet mond eszegete, van-e neki kedves neje, szerelmese vajon vele, a gyereke merre lehet, pupos-e a teve gyerek, minden reggel jól telegel, hogy egész nap csak vizet vedel, sose beteg ez a teve, és ha beteg lehevere, mindezekre választ várok, mert különben kiabálok. Bűvé válva álltam csak ott, tudtam, ha nem válaszolok, a kislány mindjárt sírva fakad, és ebből is félbe marad. Elátkoztam azt a percet, amikor az állatkertet választottuk mozi helyet, ott nem kapná meg kérdéseket. Azt, hogy mi lehet e teve neve, ezt kérdeztem meg emese, sebesse a menetele, ha felteszel leesek-e, mi a teve eledele, perecet mond eszegete, van-e neki kedves neje, szerelmese vajon bele, a gyereke merre lehet. Se a teve gyerek, minden reggel jól belegel, de egész nap csak vizet vedel, sose beteg ez a teve, és ha beteg lehevere, mindezekre válasz várok, mert különben kiabálok. Elmúltak már napok, hetek, de éjjelente felébredek, ágyam mellett ott a teve, és vele van a kis emese. Percek alatt leizzadok, de ők bizony állnak csak ott, fülem zúg, a fejem sajdul, mert a kislány szája mozdul. S azt kérdi, mi lehet e teve neve, ezt kérdezi meg emese, sebese a menetele, s ha felteszel leesek-e, mi a teve eledele.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az egyházi rend szentségéről, s abban is, a Szentírás és a papság. Befejeztük az Ószövetségről való elmélkedést, és éppen ezért most az új szövetségi Szentírást vesszük egy kicsit górcső alá. A biblikus teológiai szótár azzal kezdi az új szövetségről szóló részt, hogy az Ószövetség értékei csak Jézusban nyernek teljes értelmet, aki túlhaladva beteljesítette azokat. A kinyilatkoztatásnak ez az általános törvénye különösen is érvényes a papságra. A következő részben Jézus az egyetlen pap címmel elmélkedik az új szövetségről a teológiai szótár. Először is a szinoptikus evangéliumokat próbálja vizsgálni, és megállapítja, hogy Jézus maga egyetlen egyszer sem tulajdonítja magának a papi címet. Hogy miért? Ez világos. A környezetében ez a megjelölés az ő idejében egy meghatározott tevék. Jézus pedig látja, jól látja az övéktől nagyon is különböző feladatát, amely sokkal teljesebb, sokkal alkotóbb. Inkább fiúnak, emberfiának nevezi magát. Minden esetre azonban alkalmaz az ő küldetésének meghatározására papi megfogalmazásokat, terminusokat is. Szokásának megfelelően ezek a kifejezések legtöbbször rejtettek és képletesek. Amikor Jézus haláláról beszél, különösen is világos ez a tény. Ellenségei szemében ez a káromlásnak a büntetése. Tanítványai szemében pedig botrány és kudarc. Az ő számára azonban áldozat, amelyet az Ószövetség egyes alakjaival ír le, hol Isten szolgájának a kiengesztelődési áldozatához hasonlítja Márk evangéliumának 10. fejezetének 45. verse, és még több más helyen, Izaiás próféta 53. fejezetére hivatkozva, hol Mózes sínai szövetségi áldozatához, szintén Márk evangéliumának 14. fejezetének 24. verse, a kivonulás könyvére hivatkozva, és a vér, amelyet húsvét idején ad, a húsvéti bárány vérére emlékeztet. Ugyancsak Márk evangéliumának 14. fejezete. Elfogadja a reá kirót halált, úgy ajánlja föl saját magát, mint a pap az áldozatot. Ezért aztán a bűnök bocsánatát várja tőle, az új szövetség megalapítását, népének üdvösségét. Röviden tehát, ő saját áldozatának a papja. A következő részben a szótár arról beszél, hogy a papok másik tevékenysége az Ószövetségben a Tóra szolgálata volt. Jézusnak pedig nagyon világos az álláspontja Mózes törvényével kapcsolatban. Azért jött, hogy beteljesítse. Anélkül, hogy a betűjéhez ragaszkodna, hiszen felülmúlja, megvilágítja mélyebb értékét, és összefoglalja az első főparancsban, meg a másodikban, amely az elsőhöz hasonló. Emlékezhetnek a kedves rádióhallgatók, hogy ez az összefoglalás nem más, mint a Shemoa Izrael, halld Izrael az Úr, ami Istenünk egyetlen Úr, vagyis az Isten szeretetnek a legfőbb parancsolata, és hozzáfűzi Jézus a második hasonló ehhez, szerest fele barátodat, mint önmagadat. Így folytatja a zótár szolgálatának ez az oldala, folytatja az Ószövetség papjainak szolgálatát, de minden szempontból felül is múlja. Mi Jézus ugyanis az ő kinyilatkoztatása legmagasabb rendű, az üdvösség, az evangélium beteljesítése, megvalósítása, amely tulajdonképpen véglegesen beteljesíti a törvényt. A következő részben, a második pontban Jánostól Pálig fejtegeti az új szövetség üzenetét a papságról, Jézus papságáról a szótár. Pál, aki oly gyakran említi, írja a szótár Jézus halálát, azt, hogy a mester nyomán húsvéti bárány áldozatának, a szolga megalázkodásának és a kiengesztelődés napjának előképével mutatja be. Ez az áldozati értelmezés ismételten megjelenik a Krisztus vérében való részesedésnél. És ezzel a vérrel történő megváltás képeiben, többek között Római levél, Kolosszai levél, Efezusi levél. Pál számára Jézus halála szabadságának a legtökéletesebb tettét, az igazi áldozatot jelenti, amelyet ő maga mutat be. Ez, megjegyzi a szótár, kifejezetten papi tevékenység. És így folytatja, de mesteréhez hasonlóan, és valószínűleg ugyanolyan okok alapján, mint mestere, az apostol Pál nem nevezi Jézust papnak. Így van ez az Új Szövetség minden könyvében, kivéve a zsidókhoz írt levélben. Ezek úgy mutatják be, mármint az Új Szövetség többi könyve, Jézus halálát, mint a szolga áldozatát, a bárány áldozatát, emlékeztetnek Jézus vérére. Papnak nem nevezik őt. János írásai kevésbé tartózkodóak. Papi öltözetben írják le Jézust, és a szenvedés leírását, amely áldozati tevékenység. Ezt a főpapi ima nyitja meg, János evangéliumának 17. fejezete. Jézus, mint pap, megszenteli önmagát, azaz áldozatával odaadja önmagát, és így olyan hathatós közvetítést fejt ki, amelyre az ószövetségi papság hiába törekedett. A harmadik pontban pedig a zsidókhoz írt levélről szól a biblikus teológiai szótár. Azt írja, a zsidókhoz írt levél fejti ki kellőképpen Krisztus papságát. Visszatér a már felvetett témákra, és a keresztet úgy mutatja be, mint kiengesztelődés, ahogyan a római levél, a szövetség, a zsidókhoz írt levél, 9. fejezete, a szolga áldozata, szintén ugyanebben a fejezetben. De figyelme Krisztus személyes szerepére összpontosul az áldozat fölajánlásában. Jézust arra hívja Isten, sokkal jobban, mint egykor Áront, hogy közben járjon az emberekért, és áldozatot mutasson be a bűneikért. Zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 1. versétől 14. verséig. Papságának Melkizedek papsága volt az előképe a jövendőlésének megfelelően. A szerző, hogy ezt a pontot megvilágítsa, alaposan elemzi az Ószövetség szövegeit. A teremtés hallgatása a királypap származásáról szerinte Isten fiának örökké valóságára utal. A tized, amelyet Ábrahám ajánlott föl Istennek, Lévi papságának alsóbbrendűségét jelzi Jézus papságával szemben. Isten esküje a Zsoltárok 110. Zsoltárban végleges papi megingathatatlanság tökéletességét hirdeti ki. Jézus a szent és az egyedüli pap. Az ő papsága véget vet a régi papságnak. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.